Amikor egy téma vagy egy kérdés fölmerül, megpróbálom filozófiai összefüggésbe ágyazni. Nagyon gyakran ez történeti vonatkozású, visszatekintés a múltba, különböző analógiák végig gondolását jelenti. Van egy olyan szándéka mindenképpen ezeknek a kis tanulmányoknak, hogy tovább gondolkodásra kényszerítse az embereket.
Visszatérő témája a kis esszéknek a tudás, tudomány, mint érték, és ennek lelőhelye az egyetemben jelölhető meg legkézenfekvőbb módon.
Kétségtelenül a tudás továbbadásáról van szó ezen a szinten is, mint ahogy az oktatás többi szintjein is. Ugyanakkor én ehhez a tudáshoz, tekintettel arra, hogy filozófiáról van szó, hozzátennék még valami mást is, nem csak az úgynevezett pozitív tudást, ismereteket, hanem azt, amit bölcsességnek nevezünk. Ami szaktudássá végül is nem tehető, egyértelműen, de ugyanakkor nagyon nagy szükség van az embernek rá, hogy magát a tudását is kritikailag vizsgálja, fölülvizsgálja adott esetben. Ehhez nyújt nagy segítséget az, amit egy régi szép magyar szóval bölcsességnek nevezünk, és hát a filozófia eredendően a bölcsesség szeretete, akárhogy is tekintjük a dolgot.
Az egyetemi képzés a mai lüktető, zaklató világban képes-e segíteni a bölcsesség megsejtésében, megérzésében
az egyetemi hallgatónak?
Egyáltalán a hallgató vajon törekszik-e erre? Mi az ön tapasztalata?
Tapasztalataim meglehetősen negatívak. A képzés is, illetve a hallgatók is általában egy megszerezhető tudáscsomagra törekszenek, amit egy diplomáért cserébe megkapnak, és utána azt a piacon, a munkaerőpiacon értékesíteni tudják. Ez az, ami mozgatja az oktatási rendszereknek, képzési rendszereknek a kialakítását is, illetve a hallgatónak a hozzávaló viszonyulását is. Ugyanakkor pontosan itt megy veszendőbe az a másik oldal, amit az előbb bölcsességnek neveztem, ez kopik ki a tudás hangzatos jelszava mögött végül is valamilyen szintű technikai ismereteknek a tárházát, jól csomagolt és jól dizájnolt formáját próbálják eladni. Ennek a nem megszüntetésére lenne szükség nyilván, hanem kibővítésére, egy nagyobb elméleti keretbe, bölcseleti keretbe való beleállítására.
Idéz egy jeles dél-amerikai írót, aki látvány civilizációkról beszél korunkban.
Itt egy nagy perui íróról, Vargas Llosáról van szó, akinek a könyve néhány évvel ezelőtt jelent meg magyarul is. Hát a látvány civilizáció megnevezés nagyon jól adja vissza azt a sajátosságot, hogy korunk kultúrája túl azon, hogy elsősorban egyre jobban a vizualitás felé mozog, egyfajta látvány tobzódásban testesedik meg, teljesedik ki, és a látvány közvetlensége, ereje, eladhatósága a mélység rovására megy, tehát a mélység az, ami sajnos a látványosság mögül, a spektákulum mögül nagyon gyakran eltűnik. És Llosa ezzel a visszásságokra hívja föl nagyon jól a figyelmet ebben a tanulmánykötetben.
Elegendő, teszem azt, a háború és békéről készült filmet megnézni, és nem gyötrődni a sok száz oldallal, vagy a kikapcsolódás, a szórakozás azt az állapotunkat jelzi, hogy elfordulunk a világtól, amely egyébként számunkra munkát, folyamatos elfoglaltságot jelent, és marad a puszta örömszerzés.
Nyilván a háború és béke elolvasását semmilyen filmbeli földolgozás nem pótolhatja. Másrészt pedig a szórakozás és a szórakoztatás napjainkra olyan iparszerű munkálkodássá változott, mint amilyen maga a termelő folyamat, és nyilván kapcsolatban is áll a kettő, hiszen az ember a nap jó részében igen nagy feszültségnek, szellemi és fizikai feszítőerőnek van kitéve, és ha valamilyen formában nem lazítana, akkor beleőrülne hosszú távon, tehát azt nem lehetne bírni. Ez egy nagyon sajátos vonása megint korunknak. A szabadidő az az épülésre szolgált, a szellem megerősödésére, az elmélyülésre, töprengésre, ma pedig ezt ugye lazításnak nevezzük, kikapcsolódásnak, ami nagyon sokszor egyszerű ilyen elbutulást foglal magába, amikor az ember szabadjára engedi magát, nem törődik saját magával.
Idézi könyvében az egyik bölcselőt, aki azt mondja, hogy minden kultúra tisztelete távolról sem jelenti a kultúrák értékazonosságát. Ez pedig azért jön ide, mert azt látjuk, hogy százezer számra érkeznek olyan emberek, akiknek teljesen más fogalmaik vannak életről, halálról, férfiak és nők viszonyáról, talán még a munkáról is. Mi lesz ebből? Hogy lehet megőrizni ilyen körülmények között az európai kultúra sajátosságát?
Ez a kulcskérdés, tehát itt végül is az identitásról van szó, az európai szellemi kulturális mi volt megőrzéséről, és hát ez a jelen pillanatban alapjaiban van fenyegetve. Sajnos a másokon való segítés jó szándéka mögött olyan tendenciák lapanganak, amelyek minthogyha fel akarnák adni ezt a több évszázados vagy évezredes európai identitást, azonosságot, és ez a kontinensünk szellemi jövőjét is katasztrófával fenyegeti.
Ön az egyik dolgozatában az ókori Róma barbárok általi elözönlését elemzi több fázisban. Érte ez a támadás az akkori európai kultúra csúcsát, Rómát, és utóbb ezek a barbárok elözönlötték Rómát a szó fizikai értelmében. Egy mondat erejéig, de megemlíti ezt a párhuzamot, hogy tudnélik, ha nem vigyázunk, na de hogy lehet vigyázni, akkor jövőnk múltunkban rejlik.
Így van, tehát ennek megvannak a maga közvetlen praktikus vonatkozásai, tehát biztonságpolitikai, katonapolitikai, határvédelmi oldalai, és ezt kellene amennyire lehet jóval erőteljesebben védelmezni és érvényesíteni, mint ahogy az jelenleg történik. Máskülönben valóban megdöbbentő analógiák állnak fönn a hanyatló antik világ és a jelenlegi nyugati civilizáció között, és hát itt ismét csak Spengler nevét tudnám megemlíteni, aki ezt a leggrandiózusabb formában vetette egybe.
Látomás vízió.
Látomás szerint. És megjegyezném, hogy 20-25 évvel ezelőtt, amikor munkatársaimmal fordítottuk ezt a könyvet, akkor még tetőponton volt az Európa optimizmus, és így furcsálottam is, hogy majd mi lesz ebből a könyvből, mi lesz a vízhang. Eltelt 2 évtized, és látható, hogy nagyon sok pessimista jóslat, vagy komor figyelmeztetés, előrejelzés megvalósulni látszik.